Orcél.
Piko és bandája húzta az elmúlt percekben a talpalávalót, és aki énekelt, az Hideg Anna Drága, énekes, mesemondó, aki 2010-ben megkapta a Népművészet Mestere címet. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ferenc Zsolt vagyok, és egy újabb találkozás elején itt üdvözlöm a stúdióban Hideg Anna nénit. Jó napot kívánok, örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, boldog vagyok, hogy itt lehetek.
A Magyar Népmese napján azt hiszem, hogy ez számunkra is megtisztelő, illetve hát a hallgatókat is biztos, hogy örömmel tölti el, hogy hallgathatnak mesét ma, illetve hogy Anna néninek a különböző tevékenységeiről is beszélgetünk, az újakról és a régebbiekről. Ma lesz egy esemény a Heltaiban, mese délutánra várnak mindenkit, déli 12 órától, úgyhogy már el is kezdődött egészen estig. Oda megy Anna néni, és akkor Pilih Balázsnak is köszönetet mondunk közben, hogy általa is létrejött ez a mostani találkozásunk. Anna néni, kezdhetnénk mesével?
Hát elmondom Ördöngös Füzesnek a legendáját. Vajon miért is nevezik a falumat Ördöngös Füzesnek? Egy kicsit különös, ugye? Hát én, mikor gyerek voltam, már jó leányka voltam, értelmes leányka, az öreg nagyanyám mindig fondogált egy kis széken, és én mindig oda sugarattam mellé, és kértem, hogy mámika, régen úgy mondtuk, nem nagymama, mámika, miért nevezik a falunkat Ördöngös Füzesnek? Miért az a neve? Ó, fiam, azt mondja, én is hallottam az dédanyámtól, meg nagyanyámtól, hogy a füzes területe régen egy füzes, nádas, vizenyős, mocsaras, posványos terület volt, és a faluba alig volt még egy pár ház, nagyon néptelen volt még a falu. De később már házasodtak, párosodtak, szaporodott a falu, és a sötét nádasban minden este azt tartották a régi öregek, hogy ottan ördögök azok a régi kirothat csutkók, revék, azok a sötét bozótba foszfort képeztek. És az emberek azt tartották, hogy ottan ördögök vannak, azért csak este világítanak onnan ki. De már később szaporodott be a falu, És írtották ki a nádot, meg a fűzfákot, mert régen a házakat náddal fették, a pajtákat, a fűzfákból fonták a kerítéseket, meg kosarakat, abból is éltek a régi szegény emberek, kosárfonásból, meg seprüket kötöttek, és akkor már kivilágosodott a tér. Akkor már az akkori emberek nem tudták, mi az a foszfor. Azt mondták, hogy vajon az ördögök hova költözhettek onnan, mert már kivilágosodott a tér. De már halszódott a faluba, mert már volt templom a falunkban, mert a templomunk a 400-as évekből fennáll, a tatárjárás is végig dúlta, és felújították a templomot, mai napig is az a templom van Ördöngös Füzesen. És az akkori papnak volt egy nagyon szép szolgáló leánya. És az a szolgáló leány nagyon nagy beteg lett. Minden éjjel olyan jajgatás, rivizetes, sírás, ordítás, fájdalom vette körül. És akkor az emberek a faluba már azt állították, ha már kivilágosodott a tér, nem foszforoztak azok a csutkók, revék, korhat, gyökerek, akkor már azt állították az akkori emberek, hogy az ördögök onnan a nádasból megszállták a leányt. És a lány azért csak éjjel olyan beteg. Mit csináljanak? Hát azt tanácsolták a papnak, hogy hívassa össze a környékbeli orvosokat, jóslónőket, varázslókat, mindenkit, hogy hát ha valamilyen módon meggyógyítják azt a lányt, hogy nem mind éjszaka legyen olyan rivizetes jajgatások között töltse az éjszakát. De össze is hívatta a papa környékbeli orvosokat, tudósokat, senki nem tudott rajta segíteni. Na megint összehívta az akkori embereket a faluból, hogy még mit évő legyen. Azt tanácsolták az akkori emberek, hogy hívja össze a környékbeli papokat. Mert a papok az imádsággal, hát ha meggyógyítják a lányt, mert már a környéken is voltak faluk, ahol már voltak papok. De régen a papok, azt mondta nagyanyám, hogy úgy mondta a nagyanyja neki, meg a dédanyja, hogy régen a papoknak volt sétapálcájuk, azzal jártak. Na, meghívta a pap oda őket, hogy gyógyítsák meg a lányt, hogy imádkozzanak neki. Meg is érkeztek a papok, és a lányt leszállították a beteges ágyról, és addig ők a botjukkal, azokkal a pálcákkal úgy el supátolták, úgy el ütötték az ágyot, hogy mindössze törték. Tehát kiűzték az ördögöt az ágyból, összetörték az ágyot. És akkor a lányt letérdepelve a ház közepére, és a papok körülvették gyertya mellett, neki kezdtek imádkozni, énekelni, vallásos énekeket, és a lány szemlátomást, megjött az ő színe, jól érezte magát, ő is imádkozott szépen, és megszűnt az a jajgatás, nem jött már rá az az ordítás, este volt már. És jobban lett a lány szemlátomást, mert az ördögök nem szeretik sem a gyertyavilágot, sem az imádságot. Így tartották régen az öregek, így hallotta nagyanyám is az ő nagyanyától, dédanyától. És ezt mesélte el nekem nagyanyám, hogy a lány jobban lett. Na hát kiűzték az ördögöt az ágyából, meg a papillagból is, de hova lettek az ördögök? Akkor már az emberek azt mondták, mert a falu végén van egy földrész Füzesre, aki bejön, Füzesi falu végéről, bal felől, ahogy bejön a faluba, van egy nagy hegy ottan, és ott olyan sziklás az a hegy. Abban nagy kövek vannak, gömbölyű nagyságú kövek, hordó nagyságú gömbölyű kövek. Akkor már az akkori emberek azt mondták, hogy az ördögök innen a papillakról, meg a lányból beleköltöztek Zsédemárkába, azokba a gömbölyű nagy bolovány kövekbe. Úgy mondták régen, bolováynak a nagy köveket. És aztán azóta benne vannak az ördögök ott a bolovány kövekbe. Hogy mikor bújtak be, bebújtak, kibújtak, azt nagyanyám se tudta nekem megmondani, azt mondta, fiam, én se tudom megmondani, hogy még benne vannak mai napig is a kövekbe, vagy onnan is elkötöztek. Én így hallottam nagyanyámtól. S ettől az időponttól nevezték el a falunkat Ördöngös Füzesnek. Addig csak Füzes volt a neve, mert egy posványos, vizes, mocsaras terület volt a föld. S aztán benépesedett, s abból lett egy szép falu, aminek Ördöngös Füzes a neve, aki bejön Füzesre, már írja a táblán, fizesul, gérli románul, és utána ördöngös füzes. Ez a mai napig is ez a falumnak a neve. Ez a hiedelm a falumnak, én is nagyanyámtól hallottam, és tovább mondom, aki kéri, elmondom a legendáját.
Köszönjük szépen, és hát ez az egyik mese, amelyet nagyon szeretnek egyébként a hallgatók, és értesüléseim szerint többen is várják egy-egy újabb találkozás alkalmával. Kimagaslik ez azért is így a repertoárból, mert konkrétan a településnek a múltjába is valamilyen módon betekintést enged? Meg amilyen mágikus az egész, hogy ördögök is vannak benne.
Igen, igen, hittek régen az emberek, hittek az ördögökbe, pedig hát nincsenek szerintem. Ilyen hiedelmekkel éltek a régi öregek. Annyi hiedelemről beszélt nekem nagyanyám, sok mindent tudok még. De a falumnak ez a legendája.
Egyszerű halandó ezt úgy mondaná, hogy a mezőség északnyugati peremén, a Füzespatak völgyében fekszik ördöngös füzes, Szamosújvártól ugye 6 kilométerre, de sokkal jobb az, amikor egy kicsit így a mese vonalára rá tudunk csatlakozni. Ilyenek az ördöngös füzesiek jelenleg? Egy kicsit így szeretik elengedni akár a képzeletüket is? Barátságosak, befogadók?
Igen, elég barátságosak a füzesi emberek, befogadók. Ügyes, becsületes emberek az ördöngös füzesiek. Nem, hogy dicsérjem, mert a falum emberei, de jó indulatú emberek lakják. Barátságba élünk a románokkal is, sosem volt semmi eltérés, hogy ellenségeskedés. Mi füzesen nagyon nagy barátságba élünk a románokkal. Lakodalmakba eljárunk nekik, mikor lakodalom van. Vegyesen, ők is hívnak, mi is a magyar lakodalombat, magyar temetésre, románok jönnek, mi megyünk román temetésekre, mi barátságos életet élünk a falunkba, ördöngös füzesen. A mi falunkban nem történt ellenségeskedés, amióta én tudom, hogy gyermek voltam. Hát nekem mind román barátnőim vannak.
Ezt jó,
és annyi sok román éneket tudok. Hát a 60-as években énekeltem Kolozsváron az egyetemházba, a főtéren a Kászár Studences egyetemházba románul énekeltem, és román ruhába voltam öltözve. Még diplomát is kaptam a románoktól, megvan mai napig is nekem. Az egy emlék, hogy első helyet vettem. Románul énekeltem, mikrofon nélkül énekeltem. Olyan nagyon erős hangom volt. Most is manapság annyi sok román éneket tudok, baladákot, mulatos énekeket, románcákat, sok mindent. Aztán magyarból, magyar énekekből 581 van a könyvemben lejegyezve, és azután még jutottak eszembe énekek, és mondtam, hogy még vegye fel valaki azt is, de már aki kiadta ezt, azt mondta, már nem meri harmadszor is kiadni, nehogy megmaradjon a költséggel, mert egyszer kapott pályázatot rá, de másodszor a pénzére adta ki a könyveket, és mind elfogytak. Bármerre járok, mindenütt kérik a könyveimet, de már nincs honnan adjak.
Akkor tehát egy következő projekt lehet a román nyelvű énekek regisztrálása, nem? Hát, ha valaki hallja, aki tud valakit, aki ezt el tudja akár indítani.
Hát nem tudom. Mondom, hogy én sok román éneket is tudok, a régi-régiket. Nem amik énekelnek most a Hóra, meg ezek, meg a Zetno, meg a Favorit, ezek. Nem. Én a régi-régiket, amiket a régi öreg asszonyoktól, öreg emberektől hallottam. Hát a magyar énekeim is több az olyan nekem azért. De már 581-ben mindenféle van azért.
Az szép, kimondani is.
És még vannak az eszembe, de már nincs levéve senkitől. Már itt vannak a fejembe még.
Thank you.
Van itt a kezünkben egy nagyon friss kötet, Hideg Anna meséi és a Balassi kiadó gondozásában jelent meg, Magyar Zoltán a szerzője, és a Magyar Népköltészet Tára sorozat legújabb kötete, 22. 416 oldal, 32 oldal színes képmelléklet, ebben pedig ott van egyrészt Anna néninek a mesemondói korpusza, emellett pedig az ő személyes életét is megismerhetjük, és még nagyon sok minden van benne. Hogy tetszik visszaemlékezni ennek a kötetnek az előkészítésére?
Jaj, hát én úgy emlékszem azokra a mesékre, amiket én hallottam az öregektől, mintha a mai nap mondanák nekem. Úgy emlékszem vissza a gyermek éveimre, jobban emlékszek, mint a mostani dolgokra. Nagyon emlékszem a gyermekkoromra. Arra is emlékszem, mikor 40-ben, akkor volt a kis Magyarország, ahogy mondták. Szavaltam már. 4 éves voltam, és már szavaltam lent az ország zászlója, ki volt húzva a nagy nemzeti zászló a Nemes utcába, és egy nagy virággrup volt, és lépcsőken vezetett föl az óvónéni, és már mondtam verset, hogy édesanyám nyissa ki a ládikát, keressen benne nemzeti szín pántlikát. Tűzze fel a szívem mellé szaporán, ezt visel ma minden fiú, minden lány, mert ez egy ünnepnap volt, március 15-e, amelyik egy nagy magyar nemzeti ünnep. És én már akkor szavaltam, olyan bátor voltam, hogy már kimertem állni oda szavalni. És amikor elvégeztem, meghajoltam, kis kokárda volt a mellyemen, s az óvónéni fogta a kezemet, hogy a lépcsőken levezetett onnan. Annyira emlékszem erre, mint a mai szent napra. Annyi nép volt oda gyűlve az egész faluból, míg a magyar katonák is akkor bent voltak, 40-ben még bent voltak.
Az igen, és vannak még gondolom olyan emlékek is, hogy ott tetszett jönni-menni az idősebb asszonyok körül.
Jaj, aztán azokra is annyira emlékszem, hát a könyvben megvannak azok az idős asszonyok, akiktől hallottam a meséket, énekeket, ki vannak ülve a padra vasárnap délután, ott is hallottam, de aztán régen voltak a fonóházok, mert jártak a fonóba az asszonyok. Sok asszony gyűltek össze fonni egy-egy este. Akkor én is mindig sírtam, hogy vigyen édesanyám a fonóba, hogy halljam, hogy mit beszélnek ott az öreg asszonyok, hogy mesélnek, hogy énekelnek. És akkor voltak a tollufosztok, oda is a sok öreg asszonyok, már még fiatal asszonyok is jöttek, de több volt az öreg asszony. Oda is mindig anyámnak sírogattam, hogy vigyen a tollufosztóba, mert én is segítettem tollufosztani, csak vigyen. Aztán mindig hallgattam, hogy az öregek milyen történetekről beszélnek, milyen meséket mesélnek, milyen énekeket, milyen táncról, hogy régen is, hogy táncoltak, mit énekeltek, hogy meséltek az emberek. Régen nem voltak rádiók, nem voltak televíziók, ilyesmi nem volt. Fonni is nem villany volt, hanem lámpa. Később, hogy jött a háború, már nem volt petróleum, nem volt benzin, akkor Mécses mellett mondtak az asszonyok, még gyertyát is nagyon nehéz volt kapni. De milyen volt az a Mécses? Kis plédobozocskába töltettünk olajat, és abba egy gyapjus posztó darab szövetet, s az abba az olajos tepsibe meggyúlt. És annál a kicsi Mécses világnál fontak a régi asszonyok, az én szüleim, nagyanyáim, meg mindenki a faluba, aki volt. Nem volt lámpavilág, vagy villany. Háború idejében volt. Erre nagyon emlékszem, hogy Mécsesnél fontak az öreg asszonyok, anyámék, meg nagyanyámék.
Szilvaízfőzésről mi jut eszébe, mikor két nap, két éjjel főzték ott a szilvát?
A szilvát?
Igen.
Jaj, hát régen főzték a szilvaízet. Üsbe főzték. Szilvaízes gödör volt ásva. És akkor az üsnek volt egy kör alakú helye csinálva, s alul a tűzhely. S ottan dugták be, de volt egy kis körzet is csinálva, ahol leülhettünk, hogy leülve kevertük a szilvaízet. Aztán azelőtt való este az is egy szép összejövetel volt. Mentünk pattogatni többen, aki már holnap tette fel a szilvát, hogy főzze. Mentünk estétől pattogatni. Aztán ott is amennyi vicc, amennyi mesék, énekek elhangzottak. Így örvendeztek, szórakoztak a régi emberek, asszonyok. Nem, mint ma rádió, meg tévé, nem. És aztán másnap tették fel a szilvaizet, és akkor egész nap kellett főzni, ameddig a szilva megfőtt, kotyonak nevezték azt a vékony ízet. és amikor már mind kifőtt a szilva, akkor egybe megszűrték, hogy ne legyen magja, és egybe főzték, aztán másnap reggelig egész éjjel kellett főzni, ameddig megkeményedett, hogy szilva íz legyen belőle. Már olyan keményre főzték sokan, késsel lehetett vágni, hogy ne romoljon el, ne pesedjen meg egy év alatt a szilva íz. Aztán ez a kemény szilva íz, ez nem pesed meg, ez így marad, ez nagyon finom és híres a szilva íz.
Azért ezeket a kalákákat vissza kéne hozni, nem? Vagy Anna néni eldönti, hogy na most akkor hívja öt barátnőjét, románokat, magyarokat, még Kolozsvárról is jöjjenek tízen, és akkor valamit fogjunk neki vasárnap délután. Szerintem a mai fiataloknak is lenne, amit ott hallgatniuk, nézniük.
Hát... ilyesmik, így volt régen. Akkor aztán hogy volt a kendár, a vászonnak a születése, hogy régen mennyire ragaszkodnak sokan a kendár vászonhoz, milyen értéknek tartják. Mert miért? A kender is, az is egy növény, az a kender. Elvetették, elmondom a munkálatát a kendernek, hogy miből lett a szövet. Az a kendert elvetették, az megnőtt, mikor már kivirágzott, hogy nagy lett, akkor már azt mondták, megvan érve a kender, ki kell nyőni. Akkor vittek, mentünk kender nyőni. Ha nem volt eső, kemény volt a föld, a kendert már ki kellett nyőni, mert másképp letrottyant, nem állt lábon, hogy kinyőhessük. Olyan kemény volt a föld, ahogy húztuk, mind vérholyag lett a tenyerünk. Bekötöttük, s úgy is nyűjtük a kendert. És amikor kinyűjtük a kendert, összekötöttük, és elvittik a patakra beáztatni a kendert, akkor lenyújtották a vízbe a kendárs szövekeket, négy szöveket ütöttek, és végig egy rúdat, és a szöveket leütötték, hogy a rúd nyomja le a kendert, hogy ázzon meg, és akkor egy hétig ázott a kender a patakba. És akkor a patakból egy hét után kivették, megszabadították, felütötték, és felvették a rúdakat, és akkor mostuk a kendert a patakba, mezikláb. Vettünk egy ilyen nyaláb kendert, és úgy a hátunk meg mostuk a vízbe. Szépen megmostuk, megszárítottuk, és aztán jött a tilolása. Volt egy fa tiló. Nekünk még talán most is megvan a hiúba. Azzal tiloltuk a kendert meg. Összetörtük egy rúdot kiütve, és egy mosószéken ütöttük egy súlyakkal, és összetörtük, és aztán csaptuk el a csapónál, csapónak mondtuk a rúdat, és akkor vittük a tilóhoz, és akkor megtiloltuk a tilónál, akkor már szép kender lett. Akkor már az a szép hosszú kendert, azt meg kellett hehelni, hogy jöjjen ki a csepűje, mert csepűződött, lett csepűj annak a kendernek, hogy csepűből fonták a zsákoknak a szövetet. És a kenderből lett a szép kender, azt fonták az anyámék, nagyanyámék, míg én is nagyon jól tudok fonni, bármikor meg tudom mutatni, nagyon szépen tudtam fonni, akkor a kenderből lett a vékony fonal, abból szőtték a vékony szövetet ingeknek, az embereknek, nekünk blúzoknak, szoknyának, szövet szoknyának, megfestettük, és abból lett szoknya, úgy volt a háború idején. És akkor a vastag csepp Csepűből fontunk zsákokat, hogy szőjünk, hogy mi beszedjük a kukoricát, akkor kézzel szedtük a kukoricát, zsákba szedtük, és akkor zsákból vitték fel a hiúba, oda töltették ki, nem voltak kastélyok, hanem a hiúba. Így történt.
És ugye, hogy ezekről az időkről is lehet olvasni ebben a most megjelent könyvben. Annyira friss, hogy idén áprilisban jelent meg.
Igen, áprilisban jelent meg, de mondom, hogy még kettő meg van jelenve. Szerencsére hagytam az unokáimnak, de azokban még mások is vannak. Ebben sokkal bővebben van, a régi hagyományok bővebben vannak, meg a sok hiedelmek, s hogy mikre emlékszem. Ez valóban gazdagabb, mint a másikak. A régi hagyományokban, őseink nyomában inkább járok itten.
Van egy tanulmány az erdélyi meseanyagról, és hát kiegészül a népköltészeti alkotások tipológiájával, a tájszavak jegyzékével, valamint Hideg Anna néni önéletírásával is, ugye? És van itt nekünk egy meglepetésünk, még hivatalosan nem volt bemutatva ez a kötet, úgyhogy nyilvánosan is jöjjenek, és lássák az érdeklődők, és találkozzanak. Tegnap sikerült beszélnünk telefonon a szerzővel, Magyar Zoltánnal, aki 2001-ben indította útjára a magyar népköltészeti Kazettára sorozatot a Balassi kiadónál, és hát ez mára már oda jutott, hogy a legnagyobb múltú és a legrangosabb folklorisztikai könyvsorozat, amelyben hát szépen megtalálta a helyét mondhatni Anna néni is, és akkor most halljuk, hogy mit mond Anna néniről első körben a sorozat szerkesztője Magyar Zoltán.
Adta magát, hogy egy ilyen jelentős mesemondó egyéniség, mint Hideg Anna, ebben lásson napvilágot, és hát az ő tudásanyaga valóban olyan meghatározó, és az ilyen megfogalmazással lélek, ő az utolsó mohikánok egyike, sőt, igazából a legeslegutolsó, aki még a tündérmeséket ilyen nagy számban és ilyen minőségben tudja elmondani, illetve őrizte meg az emlékezetében. Tényleg nincsen párja, akik történetmondó egyéniségként még ismeretesek a kortárs folklórban, azok már inkább különféle tépásmeséknek, hazugságmeséknek vagy a mondáknak a specialistái.
No, hát ez azért szép elismerés volt.
Igen, köszönöm szépen.
Hogy érzi magát az ember, amikor így emlegetik, hogy valaminek a birtokosa az igazi, és akkor minél többen próbálnak önnel együttműködni, hogy minél több jó dolog süljön ki ebből?
Hát ezért én nagyon boldog vagyok, boldogan halok meg, hogy itt hagyhatom, amiket én tanultam a régi öregektől. Nagyon köszönöm Magyar Zoltánnak, meg az énekes kiadomnak, Korsa Istvánnak, akik életbe hozták a könyvemet, hogy hadd maradjon itt ez a régi hagyomány az utódoknak, amit elődeink meséltek, énekeltek, őseink nyomába járjunk, hogy ne hagyjuk elveszni a régi hagyományokat, táncokat, énekeket, meséket, hát gazdagodjon tovább a magyar kultúránk, hogy éltek a régi öregek, a régi magyarok. És én ezért nagyon boldog vagyok, hogy én itt tudom hagyhatni egy új generációnak az én szerény falusi szövegeimet, énekeimet, meséimet, ahogy én is tanultam az öreg nagyon anyámtól, meg dédanyámtól. 87 éves vagyok, de még annyira emlékszem mindenre, mintha a mai nap lett volna.
Isten éltesse sokáig, és
köszönöm
még azért
szépen.
Vannak itt projektek, meg tervek, amik úgy még ezután kerülnek akár szóba, vagy kidolgozásra, és bízunk abban, hogy minél többen eljutnak önhöz, akik ezt így meg tudják valósítani. Hogyha azt mondom, hogy jó emberekkel is összesodorta a szél, az élet, a sors önt, az mit tetszik szólni ahhoz?
Hát, ez is nekem nagy örömem, hogy akár itthon az országban, akár Magyarországon, olyan tekintetben, és olyan fölényben létesülök, hogy igazán nem találok rá szavakat, hogy én megköszönjem ezt, hogy mennyire tisztelnek, és milyen magas színvonalra tekintenek engemet, hogy ilyen régi dolgokat tudok. Hát ez nekem nagy öröm. Én ezért boldogan hallok meg, hogy a hírnevem mégis itt maradt, hogy az a Hideg Anna néni, az a falusi nénike mondta ezt a mesét, mondta ezt az éneket, akinek a könyvei megmaradnak itt emlékül.
Bizony, és hogyha...
Mert én elmegyek, de a papíron az emlékeim megmaradnak. Én nem leszek.
Ha nem tévedek, akkor Kallor Zoltánnal kezdődött ez a fajta jó együttműködések
hát
sora.
Kallor Zoltán engem fiatal koromtól ismert. Annyit jött a szüleimhez, hogy adjanak, hogy menjek tovább tanulni, hogy képezzék a hangomat. Jött Kolozsvárról, akkoriban egy nagy híres zenetanárnő volt itt Kolozsvári Egyetemen, Szenik Ilonának hívták. Biztos archívumban megvan a neve, meg Jagamos, ezek a régi, akik foglalkoztak ezekkel a hagyományokkal. És jött Kallor Zoli hozzám hazas, annyira a szüleimet, hogy engedjenek, hogy jöjjek Kolozsvárról, hogy képezzék a hangomat. Régen nem úgy volt, mint most, hogy legyen pénzlehetőség, vagy nyugdíjak, vagy nem tudom mi. Akkor a régi emberek abból éltek, szüleim is abból pénzeztek, hogy egy évben növeltek egy bikabornyút, eladták egy kövér disznót, akkor gabonát szekérrel hozták be eladni a piacra, Szamosőváros, abból pénzeztek. Kenyeret, ilyesmiket nem kellett vennünk, mert akkor volt búzatermesztés. Malomba vittük a búzát, lisztnek sütöttük otthon a házi kenyereket. Nem kellett a pénz kenyére, hanem egyéb dolgokra beosztottuk azt a pénzt egy év alatt, egy cukorra, egy petróleumra, egy gyufára, egy ilyesmikre. Abból pénzeztünk, nem volt pénzlehetőség, és ezért nem engedtek a szüleim, azt mondták, hogy nincs pénzük, hogy fizessék egyetemet nekem. Pedig annyit jött Kallor Zoltán, és azt mondta, hogy engedjenek, mert valaki nagy lenne belőlem, milyen tehetségem van énekelni, mesélni, táncolni tudtam, minden nagyon szép szépen az öregekkel táncolni. Aztán így maradtam meg falusi asszonynak. De azért mégis nekem azt mondta egyszer, a hagyományok házában Kelemen Lacinak mondtam, hogy jaj, igazgató úr, mondom, engem egész életembe üldözött az a vágy, hogy mi nem lettem én egy művelt asszony, egy tanult asszony, egy egyetemet végzett asszony. Miért maradtam én csak falusi asszonynak? Mondom, ez a vágy annyira gyötört engem, egy életen át üldözött, annyira vágytam, hogy legyek tanult valaki. Ó, azt mondja Annus néni, egyet se busuljon. Magát így sokkal többen megismertek, azt mondja, mint hogyha lenne egy iskolában egy énektanárnő vagy zenetanárnő, így magát sokkal többen. Ne aggódjon maga ezen, úgy megvigasztalt, azóta igazán rájöttem, hogy annyi sok ember megismert. Kalos Zoltán, aki csak létezett Magyarországról, Amerikából, mindenféle Németországból jött hozzám velük, és tolmácsol, hogy én mondjam el a meseimet, mondjam az énekeimet, beszélgessek a régi időkről. Úgyhogy Kalos Zoltán nagyon értékelt engemet. Hát ő el is nevezett a drágó. Úgy kényeztetett, és így maradtam az egész világ, úgy mondja nekem, otthon is a faluban, meg aki ismer mindenki Magyarországon, aztán mindenki. A drágó, ezt a nevet tette rám. Nagyra tekintett a tehetségemet, mint falusi leányka, hogy annyi mindent megjegyeztem az öregektől.
Igazából már a rendszerváltás előtt is ismerhettük az Anna néni nevét, de aztán utána, 89 után még inkább szabadabb
még
lett.
Inkább. A rendszer előtt is, mert akkoriban is már jöttek Magyarországról, és jöttek meglátogatni, akkor nem is volt szabad aludjanak nálunk, hanem hotelbe volt szabad, csak hogy aludjanak. Berec András, legénykorától ismerem Berec Andrást is, és más ilyen nagyfejesebb embereket, sok mindenkit. Ezeket a régi furulyásokat, Juhász Zoltánékat, Sáringereket, ezeket, meg a régi énekesnőket, Budai Ilonka, Fábián Évik, ezek a régebbi énekesnők. Sok mindenkit megismertem.
És valahogy, minthogyha 89 előtt az éneklés lett volna inkább fókuszban, legalábbis ami a közönséget illeti, a nekik való éneklést, és utána jött még intenzívebben a mesélés. Jól érzem?
Utána jött a mesélés. Hát jött épp most, hogy voltam 60-ban egy mesefesztiválon, épp mondta a szerző, azt mondja, hogy mikor bejött a kollégáival Erdélybe, hát elmentek Kaloshoz, a Kalos kastélyhoz, és kérdezték, hogy ki tudnak meséket. És épp mondta a szerző, azt mondja, épp úgy mondta Zoli bácsi, menjenek Füzesre, Hideg Annuskához, a drágához, azt hadd keressék, azt mondja, mert azt mond maguknak mesét, hogy úgy mondta nekik a Kalos Zoltán. Hát a képemen is valahol interneten megvan nekem, hogy hol lehet megnézni, mikor 34 éves voltam, hogy énekelek Kalosnak. Olyan hangom van, utána megint énekelek, ott már 60 valamennyi éves vagyok, mint Kalos Zoltánnak. A képe is ott van mellettem, amikor 34 éves vagyok. Hát amikor a románul is énekeltem, olyan hangom volt, a mikrofon nélkül énekeltem a nagyteremben, egy román dojnát énekeltem, még most is tudom, amit énekeltem.
Hogyha jól számolom.
De énekelhettem egyet, magyarul is megengedték. Kettőt énekeltem, egyet énekeltem románul is, egyet magyarul. Akkor a Ceausescu korszakban, de az első volt a román. A román kotricában voltam ötözve.
És aztán az első lemez, már magyar nyelven talán 97-ben jelent meg,
igen,
Pipo és
igen,
bandájával.
Igen. Hát igen, hogy megnyílt a határ, jártunk már be Magyarországra, és akkor miért mentünk, hát magyar pénzünk nem volt, vittünk egy-egy kézimunkát eladni. És akkor engem úgy ismertek meg ott Magyarországon, felvittek a várba, mert a várból egy úri ember, egy hangmérnök ott járt az Astoria alatt, és vásárolgatott az erdélyi asszonyoktól. És épp hozzám is oda került, én azelőtt való este voltam, a Arany János 10-be voltam énekelni, és ott volt Kalos Zoltán is, és ott abban táncházba bejelentette Kalos Zoltán, hogy muzsikáljanak egyet Füzesit, mert van egy Füzes asszony a teremben. Tehát én voltam az, aki a kis kézi munkáim ki voltak ott rakva, hogy áruljam. És akkor, mikor húzták a Füzesit, én elkezdtem ott a helyemen énekelni. És akkor Kalos odahívott előre, ahol ő ült a zenészekkel, és aztán ott énekeltem, és aztán így került a sok ismerettség, aztán hívtak ebbe a táncházba, másik táncházba. akkor szavamat ne felejtsem, az a hangmérnök, aki az asztorja alatt vásárolta a kézimunkákat, a sziki asszonyok hallották, hogy én hogy tudok énekelni, és mondták ennek az úrnak, hogy hívja meg ezt az asszont a várba énekelni, Annuskát, úgy mondták nekem, mert szépen tud énekelni. És meg is hívtak, másnap felmentem a várba, ott megismertem Timár Sándor tanárurat, és ilyen nagyobb tanult embereket, és akkor aztán ettől a perctől már elment a hírem, tudok énekelni, tudok táncolni, utána már rájöttek a mesémre, és akkor ettől a perctől hívtak meg engemet sokfele, nagyon sokfele. Az egész Magyarországot bejártam. Akkor elvittek Hollandiába, Németországba, Csehszlovákiába, Szerbiába, nagyon sokfele jártam külföldön is.
Az igen,
én
szép.
Magyarul énekeltem, magyarul meséltem, magyarosat táncoltam, de mondom, hogy románul is nagyon, nagyon kedveltem a román dalokat is, nagyon, mai napig is, és nagyon szépek azok a régi román dojnák, épp mint a régi-régi kanyargos nagyanyám énekei, amiket nagyanyámtól hallottam. Milyen szép az a háborús éneke nagyanyámnak, amikor a 14-es háborúban 5 fia volt és egy lánya. Az 5 fiú közt van az én édesapám volt a legkisebb. 3 fia, 3 nagyabb ment egyszerre a háborúba, a 14-es háborúba. És 2 nem jött haza soha, s egyik hazajött. Egyik Szibériába maradt örökre, mert oda megnősült, megszerett a lágerfőnöknek a lányát, oda nősült meg. A második, mint magyar huszár elesett a Piavénál, a harmadik hazajött. És apám s a másik nagybácsim, ők még kicsi gyerekek voltak, s ők itt felnőttek itthon a faluba. De a két nagybás, erről nagyanyám egy olyan gyönyörű, háborús, szomorú éneket fogalmazott bánatjából, ő az ő fejéből, s énekeli, ahogy fondogál a kicsi széken, kint az udvaron egy nagy eperfa alatt nyár volt. Nagyon szép az a szomorú énekje is. Sok helyen elénekeltem én ezt, mert 14-ben, mikor olyan bánatos volt, akkor az ő tudatlan eszével fogalmazott egy éneket, és nekem elénekelte.
Ezek
sok mindent
emléke,
hallottam aztán, nagyanyámtól, hogy... a régiségekről, hiedelmekről, énekekről, mesékről. Nagyon értelmes volt az öreg nagyanyám is. Azt mondták, hogy én biztosra hasonlítok.
Összegezzük akkor, hogy eddig hány kötetnél is tartunk, és még mindig jutnak eszébe Anna néninek.
Még mindig jutnak. Tehát 3 mesekönyvem van, és ez az énekkönyvem az 581 énekkel.
Igen, és nap mint nap valami emlékbe villan.
Tudja, mikor jutnak eszembe? Este, mikor lefekszem. Ott a csendben nyugodtan annyira elmerengek, visszamegyek a múltba, az emlékeim úgy lángolnak az eszembe, olyan élesek azok a régi emlékeim. Úgy emlékszem mindenre, mint a mai napra. Énekekre is. Az énekeknek csak egy sorja, ha eszembe jut, már mind jönnek az eszembe a többi szakaszok, mint az óvodások, mikor jönnek ki az óvodából, úgy jönnek az ének szakaszok ki belőle. Minden énekemnek, 581 éneknek különböző szövege, különböző dallamja, és a fejemből énekeltem, nem papírról. Épp úgy jártam a meséléssel. Vásárhelyre voltam meghívva, hát oda jött egy városi ember, városi úriember, gondolom, Istenem, ez ki tudja, milyen mesét fog mondani? Az én meséim milyenek? Falusias szavakkal kifejezem, még ismétlek, még nem tudom mi. Én mit fogok itt csinálni, gondolom, ez ki tudja, milyen mesét fog mondani. És képzeljék el, én elmondtam a mesémet, úgy, ahogy tudtam, következett ő. Ő a meséjét olvasta. Akkor már egészen felújultam, hogy hát csak valamilyen számban vagyok, mert én a fejemből mondtam, de ő olvasta. Hát szebben mondta, radikál szavakkal, városiasan, nagyon szépen mondta a meséjét. Az enyémet jó neven vették, úgyis ott is kaptam egy X-Libris díjat is.
Gratulálunk ehhez is mindenki.
Igen, ott is megkaptam azt egy ilyen erdélyi hagyományos könyvekkel.
Na most, hogyha már megint a könyveknél tartunk, akkor én visszaadnám a szót Magyar Zoltánnak, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetének főmunkatársának, mert hogy itt voltak együttműködések már vele a korábbiakban.
Persze.
És jelenleg is vannak, úgyhogy most ezekről is valamilyen módon lerántjuk a leplet, hogy akkor hamarosan még mi következik.
Igen, még valamikor a 2000-es évek elején ismertem meg Hideg Annát, amikor különböző erdélyi tájak monda hagyományát igyekeztem feltérképezni, és mindenféle monda monográfiákban közreadni. Így jutottam el a mezőségre is. Ismerőseim javasolták Hideg Annát, aki akkor még elsősorban a táncházas körökben, mint népénekes volt ismert. Eljutottam hozzá, jól emlékszem, 2005-ben, és kifaggattam a mondák világáról, mindarról, amit az ördöngös füzesi mondahagyományról ő megjegyzett, megőrzött, tudott. Beszélgetés közben tárult fel, hogy ő igazából nem csak a mondák világában van otthon, hanem mesemondó is, legalábbis tud meséket. Aztán kiderült, hogy nem csak tud meséket, hanem nagyon sok mesét tud, és az említett minőségi tündérmese anyagot is nagy számban. És akkor utána már tudatosan igyekeztem feltérképezni, feljegyezni mindazt a korpuszt, amit ő tud a teljesség igényével, nem csak a meséket, hanem minden. De először a meséket publikáltam, mert a kiadó gondozásában jelent meg 2007-ben Tettükből Belezna címmel. Az a Zöldöngös füzesi népmese gyűjtemény, amely fele részt az ő meséit tartalmazza, másik fele pedig Kisláposi András meséit, ő is egy zöldöngös füzesi nagy tudású, nagyon-nagyon szimpatikus népi egyéniség volt. És hát aztán egészen utána szinte napjainkig, hiszen még a múlt esztendőben is tudott mondani új adatokat a készülőkönyvhöz. Szinte évről évre kerestem, és mindig jutott eszébe még egy történet. Ez nagyon érdekes, mert saját bevallása szerint sokszor úgy történt ez, hogy kérésem vagy kérésem nélkül, így lefekvés előtt még gondolkodott rajta, hogy van egy-két motívum, amire emlékszik a gyerekkorából, amit hallott a Nemes utcai öregasszonyoktól, és valahogy így motívumról, képről, képre, több-több ilyen régi novellamesét, legendamesét, tündérmesét meg sikerült rekonstruálnia, és ezek is benne vannak a könyvben.
És talán még valamilyen formában folytatódik ez az önök közös története a következőkben is, nem?
Hát adja Isten, hogy igen, hogy az Anna néni már nem fiatal, bár 20 éveseket meghazudtoló frissességgel bír, mind fizikailag, mind szellemileg. A folytatás talán annyiban következett be, hogy a múlt év őszén forgattam vele, egy róla szóló portréfilm készült, egy ilyen jó órás portréfilm, amiben mind az otthonát, mint őt, magát, mint mesemondót igyekeztem bemutatni, és ezen a filmen most néhány hét múlva lesznek az utolsó ilyen vágási munkálatok, remélem az év végétől már nyilvános lesz, és megtekinthető lesz különböző fórumokon, felületeken. Ez nyilván a televízióktól is függ, hogy ki fogja ezt befogadni és leadni. Tündérország mesemondója címet viseli ez a készülő és hamarosan nyilvánossá váló portréfilm.
És hogyha minden jól megy, akkor már idén láthatjuk ezt a filmet. Várja Anna
de
néni?
De mikor? Nagyon várom, de milyen régtől várom?
Úgy van, hogy decemberben, hát hogyha, vagy már az előtt, ki
decemberbe?
Tudja. Decemberben? Reméljük.
S hol, tévébe, vagy hol?
Azt mondja Magyar Zoltán, hogy valószínűleg akkor, hogyha bevállalják, akkor mehet ott. Én várom, és Anna néni is várja.
Én
szerintem
is nagyon várom. Nagyon várom, én is ne halljak meg addig, hogy már láthassam.
Anna néni, vannak itt lemezek, vannak könyvek, illetve lesz most a film. Át lehet adni valamit abból az életből, abból a mindenféle tevékenységből, amit ön végez. Viszont vannak dolgok, amiket nem lehet átadni. És tetszik tudni, mire gondolok?
Mire?
Arra, hogy amit ellesett az ember az idős asszonyoktól, arra, ahogyan reagált, az a habitus, az a jelenlét, az a figyelem, ezt is lehet tanítani?
Hát. Miért ne?
Ez nagyon jó, mert akkor a jövő generációinak is van lehetőségük valamit továbbvinni
igen,
abból.
Igen,
a népi miért kultúra ne? Művelőjeként akár többen igen lehetnek, akik ezt így folytathatják. Jó, akkor megvannak a könyvek igazából, és reménykedünk, hogy a fiatalok és gyerekek is akár találkozhatnak Anna nénivel ma. Mit sikerül egy-egy
hát
ilyen találkozó igen, alkalmával átadni?
A gyerekeknek gyerekmesét mondjak. Mert az egyik könyvem direkt gyerekmesék vannak abban, csak egyéb semmi nincsen, amit Erika adott ki, a Tekely Erika.
Igen, és hát a felnőttekre is tetszik számítani, nekik is van, amit mesélni.
A felnőttek is szeretik a meséket, főleg a vicces meséket, hogy szeretik. a felnőttek, hát hogy arra is szükség van. Nem is akartam mondani ilyen vicces meséket, bárhova hívtak meg, meghagytam, hogy nehogy mutassák tévébe vagy valahol, de azt mondta, Karácsonyi Erika Váci mesemondásra hívott meg 5 éven át engemet, amikor pedagógusok óvodok jöttek képzésre oda vizsgázni, hogy azt mondja, Anna néni, hát mondjon egy vicces mesét is, mert hát vannak felnőttek, akik olyan világban élnek, hogy már hallhatnak olyan meséket is. Az is fontos, nem csak a gyerek mese.
És mesék
nem régen
is.
Milyen vicces meséket meséltek az asszonyok, az öreg asszonyok, meg emberek még.
Bizony, és mesékre meg egyébként is szükségünk van. Miért van szükségünk?
Még hazug mesék is vannak. Volt egy-egy bácsi, hogy hazug meséket is mondott, hogy Oroszországban akkora káposzta volt, mint egy szekérkerekes. Ilyeneket mondtak régen, akik hazajöttek a fogságból. Akkor, hogy egy tehénnek akkora diófák nőttek ki a fülibe, mint 2 karó. És az a diófa rakva volt a szarvába, kinőtt a tejének a diószarvas, abba mennyi diótermet, ilyen hazug meséket is mondtak a régi öregek, hogy mi hallgassuk a gyerekek.
Mesékre nagy szükség van, napjainkban is. Miért van szükségünk?
Akkor vannak
vajon?
A tündérmesék, vannak a történetek, amiket én átéltem gyerekkoromtól 87 évig. Milyen életem volt, hogy zajlott le a 87 éven, miket jegyeztem meg, hogy volt, mint volt.
Bizony, és azt hiszem, hogy nem is nagyon kell itt definíciókat keresni, hogy a mese, és hogy miért jó, és miért van szükség. Anna néni élete a bizonyíték arra, hogy ez jó, nekünk való, és legközelebb ma este a Heltaiban lehet Anna nénivel találkozni, igen. És a mese igazán jó ízét megízlelni, magunkba szippantani, akár. Igen. Kedves Anna néni, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Már csak azért is siettetem itt a dolgokat, mert van még egy énekünk Anna nénitől, Fölszántom a Füzesi főutcát. Kedves Anna néni, köszönöm szépen, hogy betetszett jönni a stúdióba. Nagyon jó egészséget és további gyümölcsöző együttműködéseket kívánok sokakkal, magyarul is, románul is. Isten éltesse sokáig.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és tovább tudom adni a beszélgetésemet, a énekeim, és boldog vagyok, hogy tovább akarják gyökeresztetni a régi hagyományokat, nem elveszni, elhervadni, hanem maradjon meg a magyar kultúrának. Ez egy kincs, hogy a régi elődeink, őseink hogy énekeltek, hogy táncoltak, hogy meséltek, maradjon meg ez az utódoknak.
A hallgatóknak
az
pedig
az új köszönjük. Generációnak maradjon ez meg.
Ez legyen a végszó, a hallgatóknak a figyelmet köszönjük. Ferenc Zsolt vagyok, szép hétvégét mindenkinek, viszont hallásra.
Fölszántatom a Füzesi főutcán, vetek bele piros pünkösti rózsát, magamat is belevetem virágnak. Magamat is belevetem virágnak. Aki szeret, szakasszon le magának. Rég megmondtam barna babám, ne szeress. Nincs egyebem, mit a két karom szerez. Keres olyat, kinek ökres szekere. Keres olyat, kinek ökres szekere. Gazdagítsad a patikád belőle, ha meghalok, meghagyom a babámnak. Ne sírasson hétköznap, csak vasárnap. Akkor is csak jobb szemével sírasson, Akkor is csak jobb szemével sirasson, bal szemével babájának kacsincson. Végig mentem a füzesi temetőn, eszembe jutott a régi szeretőm. Ja Istenem, hogy is jutott eszembe? Ja Istenem, hogy is jutott eszembe? Három éve, hogy el van már temetve. Ja Istenem, hogy is jutott eszembe? Három éve, hogy el van már temetve.